Kutatási programot indított a kúria elnöke, a legfőbb ügyész és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága az 56-os forradalom utáni megtorlás feltárására. A kutatási irányokról egy konferencián beszéltek a szervezetek képviselői. Most Czinner Tibort, a Veritas Történetkutató Intézet kutatócsoport vezetőjét hallják.
1989. július 6-án ebben a teremben hirdette ki a Szilvereki Jenő vezette legfelsőbb bírósági elnökségi tanács Nagy Imre és társai ügyében felmentő ítéletét, megállapítva azt, hogy a korábban eljárt népbírósági tanács ítélete törvénysértő volt, és valamennyi vádlottat bűncselekmény hiányában felmentette. A másik az egy kicsit korábbra nyúlik vissza, 4 évvel korábbra. Valahogy a sors úgy hozta, noha a rendezők nem tudták, én 1985 novemberében itt tartottam meg egy szabad pártnapi előadásomat az 56-os megtorlást megelőző perekről, amin az egyetlen olyan bíró, akiről hidat neveztek el Budapesten, Vágó Tiborról van szó, volt a pártitkár, és ő volt az, aki erre az előadásra úgy kért fel, hogy 59 perc 20 másodpercet beszélhetek, utána kérdéseket feltenni nem lehet, mert itt a legfelsőbb bíróságon nem lehet ilyen perekről beszélni, és vegyem tudomásul, hogy a büntetőkollégium vezetője, Cili Gyula, nem is fog részt venni rajta, mert a párt 1962-ben lezárta a törvénysértő pereknek a kérdését. Én betartottam a játékszabályokat, egyetlen egyet nem tudtam, hogy felvették az előadásomat, mint pár évvel ezelőtt aztán megkaptam csonkítatlan formában. Aztán önmagában is jelzi a két szituáció, hogy 85 és 89 között nagyot változott a világ, de egészen 2000-ig kellett várni arra, hogy valójában az 56-osoknak egyfelől minden irányban valamennyi olyan 56-osnak is jobb kezek nyújtson a társadalom, ami jogi értelemben is helyre teszi a velük szemben elkövetett immorális igazságszolgáltatási magatartást, mondhatnám gazságszolgáltatást. Ez az érem egyik oldala, az éremnek a másik oldala, ami legalább ugyanilyen fontos, még közel sem tettünk mindent rendbe, tűnik számos embert háborús és népellenes bűncselekmények vágyával gyanúsítottak meg, marasztaltak el 1956 és 63 között, és ebből a 27 emberből, akiket az időtát kivégeztek, elég, hogy egy emblematikus nevet említenék, Kristóf nevű csendőrnek a nevét, aki többek között azért végezte ki, mert mondjuk ő a bejárati ajtónál feküdt a földön, és többek között ő így gyilkolta meg Ságvári Endrét. Én úgy gondolom, hogy a legfelsőbb bíróságnak, illetve most már jogutódának, a kúriának, hála Istennek megvan az a lehetősége, hogy a perújrafelvételeket, vagy a legfőbb ügyészségnek a kezdeményezését követően ezekben az ügyekben kimondja azt az igazat, hogy igenis voltak Magyarországon ártatlan emberek, és az igazságszolgáltatásnak ezeket a szégyenfoltjait eltörölje. Amikor én 2001-ben megírtam a Kádár-rendszer megtorlásáról szóló könyvemet, és akkor azt írtam benne le, hogy a Rákosi rendszer rémséges restaurálása következett be 56 után, ebben a kulcsgondolat nem is a Rákosi rendszerre való jogfolytonosságra alapozódott, hanem elsősorban arra, hogy valójában van egy csodálatos pár napja a magyar történelemnek, a rendszer, mint olyan, érdemben nem változott meg. És kutatásait illetően történeti tényfeltáró gondolatvilágát, gyakorlatát illetően sem változott meg. Nem, mert 56 utca képe, utca hangja az AVH-t harsogta, és valójában minden rosszat, mindent, ami ebben a világban bekövetkezett, a politikai rendőrség néhány, maradjunk úgy most névtelen harcosára idézőjelben, igyekezett szűkíteni. Holott közel sem erről szólt a történet, az AVH is egyfajta végrehajtó volt, és a nevében megváltozott titkos rendőrségi már állambiztonság címszólat ugyanezt a műfajt folytatta, amit október 23-a előtt abba hagyni kényszerült. Önmagában az a szám, hogy 20-at nem éri el azoknak a száma 1956. decemberében, akiket ebből a testületből eltávolítottak a felülvizsgálatok során, önmagában is jelzésértők arra, hogy november 4-a után minden így folytatódott. Ez pedig egy lehetőséget teremtett arra, hogy egy-két hírhettebb jogszolgáltató nevén kívül, gondolok itt Olti Vilmosra, Jónás Bélára, vagy másodfokon éppenséggel Jankó Péterre, szűkült le, vagy egy-egy ügyészre, Jávor Ivánra és társa, aki később ugye bíró lett, szűkült le az egykori halálos ítéleteket vádakkal megalapozó személyeknek a névsora, illetve az ítélteknek a felsorolása. Valójában azt lehet mondani, hogy az igazságszolgáltatás képviselői névtelenek maradtak. És akkor nem beszéltem arról, hogy ezek mind 1956 decemberét követően, amikor a statáriális eljárásokkal kezdetét veszi a megtorlás, de azt megelőzően is már 50-től, amikor a népbíróságokat megszüntetik, valójában a népi ülnöki rendszer kiválasztottjai, illetve a népbírák voltak azok az emberek, akiknek a kezébe a hatalom Isten igazából letette a fegyvert, hisz itt elhangzott korábban, hogy hiába Bétolt Matild bírónő nem akarta halálra ítélni Tóth Ilonát, az ügyésznek és a népbíráknak megvolt a lehetősége arra, hogy bármikor leszavazhassák azokat az embereket, akik még a jognak azt a maradék lehetőséget, amennyivel egy tanácsvezető, egy-egy ügyész rendelkezett, megcsonkítsák és elvegyék. Valójában igen értelemben a mi kutatásunk nem csupán a hivatásos akadémiát, a bírói ügyészi akadémiát, vagy netán egyetemet végzett jogászokra terjed ki, hanem azokra a népi ülnökökre is, népbírákra, akik ezeknek az ügyeknek, ha szabad így fogalmaznom, és az én meglátásom ebben nem hiszem, hogy meg fog változni, sokkal súlyosabb szerepe van, sokkal komolyabb szerepe van, mint azoknak a jogászoknak, akik gyakorlatilag hivatásukat próbálták valamiképp az adott viszonyok közepette teljesíteni. Na most hogyan nézünk ki ezzel a témával, amit hát én vezetek? Annyit el tudok mondani, hogy a legfelsőbb bíróság iratanyagának feltárása bekövetkezett méghozzá a kuriális időszakból, tehát egészen 1930-tól egészen 1963-ig rendelkezünk azzal a személyi anyaggal, amelyik ezekben a büntető ügyekben képviselt személyekre, figurákra, sokszor bárfigurákra vonatkozott. Hozzá kell tennem rendkívül problematikusan. Nem azért, mert a kúria iratára nem őrizte meg az anyagokat. Megőrizte, csak éppen csonkolt formában. Ugyanis 1989 nyarán, amikor a legfelsőbb bíróságon megszűnt a pártszervezet, a bírák lehetőséget kaptak arra májusban, hogy mindenki átnézze a személyi anyagát. Ebből fakadóan, akik 1989-ben a legfelsőbb bíróság bírái voltak, nekik lehetőségük nyílt arra, hogy korábbi életútjuk nem minden dokumentumát hagyják benn a személy anyagban. Akik viszont már távoztak az élők sorából, vagy már nyugállományba vonultak, az ő anyagaik viszont teljesnek mondhatók. Ennél nagyobb veszteség érte azonban a jogszolgáltatást az Országos Bírósági Hivatal jelenlegi iratanyagában. Nem tudjuk, hogy kik, mikor. De kétségtelen tény, hogy egy rendkívül súlyos iratcsonkítást végeztek az iratanyagban, csak egy példát mondjak, 12 legfelsőbb bírósági bírónak kerestem a személyi anyagát, ebből 11-nek nyoma nem volt, vagy ettenséggel, hogyha volt mondjuk Lee Tibornak, a legfőbb ügyészség büntető kollégiuma vezetőjének, az ő esetében egy olyan önéletrajz maradt benn, ami megvan a legfelsőbb bíróságon őrzött, vagy a kúria iratárában őrzött teljes iratanyagban is. Ez önmagában is jelzi azt, hogy hát nincsen könnyű dolgunk. De van olyan bíró, aki később került a legfelsőbb bíróságra, se itt nincs meg az anyaga, se korábban a pécsi, akkor még ugye megyei bíróságnak az iratanyagában, és nincsen iratanyaga az Országos Bírósági Hivatal iratanyagában is. Tehát az ő esetükben marad az igazságügyi minisztériumnak a személyzeti anyaga, ahol esetleg vagy a magyar közlöny, tehát másodlagos források, ahol nyomon lehet követni a kinevezésnek a metodikáját, időpontját, előbrelépéseket. Marad még a kitüntetéseknek az anyaga, hogy ki mikor kapott, és azt egybevetjük mondjuk a bíró által hozott halálos ítélet időpontjából, akkor a jól megérdemelt kitüntetés és a hozott ítélet mértéke közötti összefüggés, korreláció nagyon gyorsan kimutatható. És itt elhangzott a Réka előadásában az, hogy ugye milyen kitüntetéseket kaptak emberek. Nos kérem, a kitüntetéseknél volt egy fontosabb dolog. A legfelsőbb bírósági stallum, a legfelsőbb bírósági bíróvá válás. Valójában egy-két elnézést a megfogalmazásért vérbírótól eltekintve, akikre szükség volt az elsőfokú eljárásokban, tehát ott kellett tartani, hogy legyenek azok a biztos pontok, akikre ezekben a perekben a párt és kormányzat politikája építhető, gondolok itt Tucsev Gusztáv Vazúra például, Az ő esetében nem volt meg a lehetőség, hogy feljöjjön a fővárosi bíróságról a legfelsőbb bíróságra. De számos olyan bírót, beleértve Szakács Ödönt, a fővárosi bíróság megtorlás alatti elnökét, kérem, 1978-tól egészen 1980-ig, amikor az első polgári bíró a kuriális időszak megszüntét követően újból legfelsőbb bírósági elnök lehetett, Szilbereki Jenőről van szó, az ő időszakái csak és kizárólag büntetőbírák, vagy olyan ügyvédek álltak a legfelsőbb bíróság élén, gondolok itt Molnár Erikre, mondjuk az első legfelsőbb bírósági elnökre, akinek áldozatos működéséről talán nem csupán a történettudománynak kellene idézőjelben megemlékeznie, hanem mi már megtettük pár írásunkba, hát akiről mindent lehet elmondani, csak nem azt, hogy a jog tisztelete vezérelte ítési pályafutása során. Annak ellenére, hogy a munkásmozgalmi vezető különböző személyek pereiben meghozta az elvárt felmentő ítéletet. Valójában hol tartunk a kutatással? Nehéz rá választ adni. Mert azt már meg tudjuk válaszolni, és megvannak az anyagok, hogy kik voltak azok, akik halálos ítéleteket hirdettek ki. Úgy tetszik, darabszámra, személyszámra, hány ügyben jártak el, mit hoztak első fokon, mit hoztak másodfokon. Vagy éppenséggel az elnökségi tanács tagjaiként. Az ügyészek esetében is közel járunk. A hadbírák esetében is van már egy iránymutatásunk, hogy hogyan tudunk tovább menni. A kulcskérdés azonban meggyőződésem szerint nem a 225 áldozatnak a kérdése, hanem a több mint 26 ezer ember ügyében eljártak ügyének objektív, tényszerű felülvizsgálata.
Zinner Tibort, a Veritas Történetkutató Intézet kutatócsoport vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.